Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretnék a gyerekeknek egy történetet elmondani, amiben mi felnőttek is néhány tanulságot azért majd levonhatunk. Általában mindjárt jön, vagy iskolába járunk, óvodába járunk, vagy kicsit nagyobb gyerekek dolgozni járunk, és abban az iskolában, vagy óvodában, vagy munkahelyen nem egyedül vagyunk. Vannak ott különböző emberek. Kérdés az, hogy az osztálytársainkat, vagy óvodás társainkat, azokat egyformán szeretjük? Ezt miért nem?
Jó kérdés.
Értem. Ugye mi felnőttek a munkatársainkkal is azért úgy vagyunk, hogy annak szimpatikusabbak, meg kevésbé szimpatikusabbak. De mi a baj velük? Van egy, ez egy régi történet. Én öreg vagyok, mert én csak régi történeteket tudok mondani. Volt olyan világ, amikor az emberek vagy a gyermekeknek nem mindegyiknek sikerült, vagy került arra otthonról, hogy uzsonnát vigyen az iskolába, és szegénység volt, nem voltak mindenkinek egyforma lehetősége. És volt abban a faluban, ahol ez az iskola volt, egy asszony, akinek egy kicsit jobb többje volt, jobb módban élt, és ő azt határozta el, hogy hallottuk itt, hogy vannak missziójelentések, hogy emberek elhatároznak dolgokat, de azt határozta el, hogy minden nap reggel föl kell korán, és mire egyet állunk. Az én gyerekkoromban még 10 órakor volt ez a nagy szünet, meg hívtuk, hogy az a 20 perces szünet, akkor volt az uzsonnás szünet, hogy ő süt. Köszönjük? 10 órai szünet. Hogy ő visz annyi zsemlét, hogy sőt annyi zsemlét, hogy minden gyereknek jusson egy-egy kis zsemle. Ez volt az ő vállalása, és ezt örömmel csinálta, és szívesen csinálta. Nyilván akkor a zsemle másképp nézett ki, mint most. Tartalmasabb is volt, meg másmilyen is volt, de aztán ezt a nagyszülők jobban tudják elmondani, mint én. Szóval egy szép zsemlét itt minden gyermeknek. És ezt azt csinálta, akkor még ilyen fonott kosarakba hordták az élelmiszert, ezt olyan ilyen anyavászomból volt az, amit beleterítettek az a ruha, hogy tiszta maradjon, belerakta a zsemléket, és elvitte az iskolába. És a gyerekek szépen sorba álltak, és ahogy jöttek, akkor mindenki egyet választhatott, sorra került, és vitte, és talán megette jó időre. Volt ott egy kislány, és ez a kislány kisebb volt, mint a többiek. Egy kis növésű gyermek volt, és volt még egy probléma, hogy bicegett, hogy bicegve járt. Most lehet, hogy el tudjátok képzelni, hogy a többiek nem szerették úgy, mint a másokat, és azt tette észre, hogy beállt a sorba, és valaki mindig elé került. Aztán valaki megint elé került, és mire ő oda a kosár közelébe ért, akkor mindig az utolsónak találta magát. Mindenki más előtte odaért, és hordják. Nyilván a zsömlét sem lehet, nem gép csinálta egyformára, egyforma szépre, meg egyforma nagyra sütni. Ezért akik előre kerültek, azok mindig kérték a legszebbeket, a legnagyobbakat. Hát neki megmaradt, ami maradt. Nem volt ő ettől szomorú, de azért egy kicsit a szívét bántotta, hogy a többiek mindig így hátra kerültek, és mindig eljártak, és úgy nem nagyon besülték, nem besülték sokra. És ezt észrevette ez a néni is, aki sütötte a zsömléket. És azt mondta, hogy akkor most valamit megpróbálok. Ja, ezt most megint az idősebbeknek mondom, hogy a mi időnkben még a fémpénz, az volt nagy értékű fémpénz is. Nem tudom, hogy... és azt találta ki, hogy az egyik zsömlébe ilyen fémpénzekből egy összeget belesült. Hát szépen megcsinálta úgy, hogy az kívül nem látszom, megsütött a zsömlét, de azt a zsömlét arra vigyázott, hogy ez ne egy szép gömbölyű zsömbölye legyen, hanem egy kicsit olyan, olyan csúnyáska zsömbölye. Szóval jöttek megint a gyerekek, és elmondta, hogy, külön meglepetéssel készültem, a zsömle mellett az egyik zsömlében van valami ajándék is. Nem mondta meg, hogy mi, de van egy ajándék, és aki azt választja, akkor az övé lesz. Szóval ment a szokásos sorbaállás, ez a kislány megint a végére került, és ugye neki, aki először ment, annak nagyobb esélye volt talán arra, hogy kiválasztja azt, hogy miben az ajándék van. És ő neki, mikor odaért a végére, akkor neki maradt az a kis csúnyás zsömle a legvégén. Amikor azt mondta, hogy na akkor most egyszerre bontsuk ki, egyszerre kezdték enni, csodák csodája, ennek a kislánynak a zsömléjébe volt ez az ajándék, abban a csúnyás zsömlével. De én így akartam megtanítani a gyerekeket valamire, hogy nem mindig a külsőt nézzük. Hát ne azt nézzük, hogy ki hogyan néz ki, hogy ki, talán ha van valami járáshibá, nem tudom, annyi minden van az életben, nem, amivel nem olyanok vagyunk, mint a többiek. Hogy ne ezt nézzük. Az érték az mindig belül van. És ha ezt megtanulunk így nézni a mi barátainkra, a szomszédainkra, osztálytársainkra, óvodástársainkra, munkatársainkra, akkor valamit nagyon meg fogunk tanulni, hogy az érték az belül van. És az Úr Jézus sem úgy néz bennünket, hogy ki a legszebb, kinek van a legszebb ruhája, meg kinek mire telik, meg mire nem, hanem azt nézzenek, hogy belül mi van, hogy milyen a mi szívünk. Van-e benne szeretet, szeretjük-e őt, van-e benne öröm, és Jézus ezeket a tulajdonságokat értékeli, és ezeknek örül a legjobban. Úgyhogy amikor ezen egy kicsit talán majd elgondolkodtok, akkor próbáljátok így nézni a többiekre, hogy kiben van érték a belül, és ne csak a külsőt figyeljétek. Köszönöm szépen. Ez lett volna a tanulság. Elmúlt hetekben azt hiszem nem voltam egyedül, akiknek a nehéz lelki terheket kellett, hogy hordjanak. Talán visszaemlékeztek, hogy nem is olyan régen nekünk 10 nap alatt 3 temetésen kellett ott lennünk. Ugye egyik a fehérvári gyülekezetben egy testvérnő, aki nagyon közel állt hozzánk. Tehát tudjátok, a lavasberényi gyülekezetben is ami történt, és ez egy tragikus dolog, hogy egy ilyen fiatal ember, és ott van a család, és tudjátok a történetet. Aztán nálunk a feleségem családjában történt egy haláleset, és ott annak az utóélete is nagyon-nagyon tragikus, ami azóta történik azokkal a gyermekekkel, unokákkal, akik maradtak. Nagyon-nagyon volt néhány olyan nap, amikor a szívem olyan nagyon nehéz volt, és nagyon nehéz volt feldolgozni ezt, hogy mindig eszünkbe jut, hogy miért van ez, miért pont ő. Sok ilyen kérdésünk van. És eszembe jutott egy ige, amit azóta is mindig a fejembe forgatok, ez Mózes 5. könyvének a 4. fejezetében van. Ami erőt ad, és ami megvigasztal, és ami sok mindenre megtanít, akár ilyen helyzetekben is vagyunk. Hát ez Mózes 5. könyvének a 4. fejezetében, a 7. verstől olvasom. Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk. Valahányszor hozzá kiáltunk. És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek. Az első gondolat úgy hangzott, hogy melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel állna, vagy közel volna az ő Istene, mint a mi Istenünk, az Úr, akihez kiáltunk, és olyankor meghallgat bennünket. Melyik nagy nemzet az? Magyarországot általában úgy szoktuk hívni, hogy a kicsiny hazánk. De mi egy kis ország vagyunk, de vannak nálunk sokkal nagyobb országok, földrajzilag is, gazdaságilag is, a kultúrájuk, a hagyományuk, sok minden dolgok, a történelmük. És ugye, amikor egyszer az Egyesült Államokban, az USA-ban voltunk, ugye az anyósom még sokáig ott éltek, meg a feleségem testvére, és megkértek arra, hogy köszönsem a gyülekezetet valamivel, néhány szóval, de angolul én arra akkor még képtelen voltam, és elkértem valakitől egy angol nyelvű Bibliát, és ezt az ígét olvastam fel, aztán tolmács segítségével elmondtam, hogy hát igen, itt a legnagyobb országban vagyunk, de akkor hogy van itt, be lehet-e jutni mondjuk az amerikai elnökhöz, ha valami problémánk van, oda mehetünk-e és kopogtathatunk-e az ajtaján, és mondhatjuk ezt, hogy hát azért szeretném kérni, hogy hallgasson meg, és adjon tanácsot, vagy adjon segítséget. De elég nehéz még egy sokkal kisebb országban is elképzelni azt, hogy olyan közel volna annak az országnak a vezetője, bárkihez, vagy mindenkihez, hogy amikor problémánk van, amikor fájdalmunk van, amikor gondunk van, amikor kiáltani lenne kedvünk, kérdésünk van, akkor az ő ajtaja az nyitva van, és vár bennünket, és meghallgat, és segít bennünket. Tudjátok, nekünk van egy országunk, két országunk van. Egy, aminek állampolgári vagyunk most itt a Földön, és amiben élünk, de van egy másik országunk is. Emlékeztek, hogy Jézus itt mondott? Az én országom nem e világból, és a mi országunk az a másik sem e világból való. Hát, mi jó magyar állampolgárok vagyunk, de hiszem, hogy mi egy jó állampolgári vagyunk annak a mennyei otthonnak is. Amire készülünk, amit várunk, és amiről majd a végén énekelni is fogunk, hogy nem csak ebben a világban kell a mi életünket elképzelni, nem csak ebben a világban folyó történések azok, amik bennünket befolyásoljanak, hogy nem csak e világnak a dolgaira gondoljunk, mert mi egy másik országnak is a állampolgárai, tagjai vagyunk. És itt, amikor a Bibliában arról beszéltünk, hogy van egy nemzet, van egy Istennek egy népe, és annak az Úr a vezetője, és valahányszor hozzá kiáltunk, akkor az Úr közel van hozzánk. Ő soha nem mondja azt, hogy most nem érek rá, most nincs időm, majd keressél másképp, adj be egy hivatalos kérelmet, és majd kapsz rá választ, amit úgy általában az életben kapni szoktunk. Ami Istenünke bármikor kész arra, hogy meghallgasson bennünket. Meghallgassa a fájdalmainkat. Hogy amikor a terheinket oda visszük, akkor azt ő levegye. Hogy ő vigasztalást adjon. De amikor örömünk van, akkor se felejtsünk el hozzám menni. Hiszen ő együtt tud örülni, ami örömünkkel. Ne csak a gondokat vigyük hozzá. Aztán, ha tanácsra van szükségünk, az életben vannak dolgok, amit egyedül talán nem tudunk eldönteni, és akkor elmegyünk, akkor a legjobb dolog, ha őt kérdezzük meg. És higgyétek el, biztos volt ilyen tapasztalatotok nektek is nagyon sokszor, hogy az Úr ad tanácsot, vezetést ad. Lehet, hogy sokszor csak egy évvel, fél évvel, két év múlva tudjuk azt, hogy miért is történt az annak idején velem. De az Úr gondoskodik rólunk. És azt hiszem, hogy azt sem bűn kimondani, hogy az Úrért az anyagi szükségleteink miatt is oda mehetünk és kérhetünk. És az Úr tud segíteni és fog segíteni. Ez lehetséges, hogy ebben is a mi segítségünkre legyen. És ezt lehetne még sorolni, hogy mi mindenben. Az Úr kész elküldeni az ő angyalait, hogyha látja, hogy valamiben szükségünk van. Nem vagyunk egyedül. És néha nehéz az élet, és néha nagyon fájdalmas az élet. Néha vannak keserűségeink, kérdéseink, hogy miért. de ő mindig kész meghallgatni. Kérdezi itt a Biblia, hogy igen, és melyik az a nagy nemzet, az ki, hol van még ilyen? Istennél van csak ilyen. Isten az, aki ilyen vezető, aki ilyen úr, aki így vezet bennünket. Tudjátok, vannak nagy országok, vannak nagy hatalommal bíró országok, amelyek próbálják a kisebbeket maguknak a hatás körébe vonni. Nem akarom azt mondani, hogy megzsarolni, hogy azt vallják, vagy azt képviseljék, amit ők. De van egy adventi nép, amihez mi tartozunk, egy olyan közösség, ahol a legkisebb is ugyanúgy oda mehet ennek a közösségnek az Urához, Istenhez, mint bárki más. Nem kell ehhez semmilyen tisztség, vagy bármi, hanem egy őszinte szív, egy kiáltás talán, egy ima. De amikor az Úrhoz fordulunk, és ő meghallgat bennünket, és ő mindig meghallgat bennünket, és ő gondot visel ránk. Ez bennünk van minden nap, ez a gondolat? Ez a meggyőződés? Attól félek, hogy nincs bennünk mindig. Néha elcsüggedünk, néha elkeseredünk, néha nem értjük, néha tanástalanok vagyunk, elfelejtünk az Úrhoz fordulni. De ha ez az, a mi életünk, ez ennyire szorosan kötődik hozzá, és elhisszük azt, hogy ami személyes sorsunk, hát hány, de csak tudjuk, hogy a egyháznak a tagjai is több 10 millió, de hány ember él ezen a földön? És az Úr mindenkire odafigyel, mindenki fontos neki. Jézus Krisztus mindenkiért meghalt. Figyel ránk, és szeret bennünket, és törődik velünk. És ez nagyon fontos, hogy ez bennünk legyen, és ezt elhiggyük, és ezt tudjuk. És ennek a tudatában éljünk. Mert ez nagyon sok minden dolgot megold a mi életünkben, és ad egy alapot, ad egy biztonságot abban, hogy igen, van egy hatalmas Isten, aki az ő hatalmasságában, minden hatóságában rám ugyanúgy figyel, mint bárki másra, és engem bármikor kész meghallgatni és vezetni. Utána úgy olvastuk a következő verset, és melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek. Ja, egy ilyen országoknak a törvényei, talán legelőször nekem az USA-nak, az Egyesült Államoknak az alkotmánya jutott eszembe, hogy arra milyen büszkék. De aztán az is eszembe jutott, hogy ennek az alkotmánynak már hány módosítás volt. És még mindig szeretnék ezt is módosítani, meg azt is módosítani, meg kiegészíteni. Vannak országok, ugye az északi országok Európában, amelyek a demokráciájukra, a demokratikus szabadságokra büszkék, hogy náluk aztán ott nincs korlátozás, mindent lehet, aztán meg lehet nézni, hogy hova jutottak vele. Vannak olyan országok, amelyek például Franciaország azt mondja, hogy igen, nálunk volt a szabadság, egyenlőség, testvériségnek a nagy jelszava, és ugye ez lenne a jó, hogyha ha mindenki szabad lenne, és egyenlő lenne, és testvériségben élne. És nem is tudjuk, vagy nem tudom visszaemlékezni, hogy hány ember végezte guillotine alatt ennek a nagy elvnek a hatására az, ami ott történt. És hova vezetett ez a jellegű szabadság? Azt is olvastam például Napóleonról, hogy amikor ő meghódított egy országot, elég gyakran előfordult nála, akkor nem csak a katonai győzelem volt a fontos, hanem ő általában ezeknek az országoknak új törvényeket adott. Franciaországnak is többször is, és más országoknak is. Tehát általában mindenki a maga törvényét, a maga rendelkezéseit tartja jónak. De nem nagyon tudok olyanról, ahol ezt ne kellene módosítani, ne kellene megváltoztatni, ne kellene kiegészíteni, ne kellene újra gondolni. És sokszor ezt az elveiket próbálják még ilyen politikai vagy gazdasági nyomással másokra kényszeríteni. Ugye ezt is látjuk a politikában, hogy vannak országok, a nagyok, az erősek, amik azt mondják a többieknek, hogy ezt így kell csinálnod. ez van a világban, amiben élünk. De milyen az a törvény, amit mi Istentől kaptunk? Még egyszer azt mondjuk, hogy olyan rendelései és igazságos végzései volnának. Hányszor kellett a Szentírásban dolgokat megváltoztatni? Vagy hányszor fogja Isten megváltoztatni, mert hát ez mégsem lett olyan jó, hát akkor próbáljuk meg másképp. Ez a törvény, amit kaptunk Istentől, ez érvényes a kezdetektől. Érvényes onnantól, amikor ezt megkaptuk, és érvényes lesz egészen végig, amíg Jézus Krisztus elméltünk. És ennek a Földnek a történelme bezárult, de még utána is érvényes lesz. Hiszen ezek a törvények nem csak erre az időszakra szólnak és vannak. Ezen nem kell módosítani, ezen nem kell változtatni. Viszont ismerni kell őket, tudni kell őket, és azoknak a, ezeknek a rendeléseknek, a törvényeknek mondjuk így, a utasításai vagy elmondásai szerint kell, hogy éljük a mi életünket. És ez a jó, és ez lesz nekünk eredményes. Ez a törvény az ilyen, és azt írja még a Szentírás, vagy azt is olvashatjuk, hogy igen, egy szent és igazságos dologban van részünk, egy olyan valamire, amit senkinek sincs a hátrányára. Tehát nincs benne olyan, hogy másokat megkülönböztetne negatívan, vagy kizárna, hanem jót akar. Azt szeretné, hogy mindenki örömben és boldogságban éljünk. Nemrég hallgattam egy igeszolgálatot, és abban az felmerült, hogy miért van az, hogy a 10 parancsolat tele van nemmel. Ne csináld, ne légy. Ja, ott van a ne. Ez most akkor azt jelenti, hogy Isten mindentől el akar bennünket tiltani. És a vége az volt ennek a gondolatmenetnek, Isten megóvni akar. Nem eltiltani, nem azt akarja, hogy rossz legyen. Ha azt mondja az Úr, hogy ne lopj, és én mégis lopok, akkor mi történik velem? Hát minimum egy lelkismeretfordulásom lesz előbb-utóbb, nem? Hogy elvettem a másét. És eljuthatok odáig egész a börtönig is. Tehát az életem lesz nyugtalan lelkileg is, és lehet, hogy az egész életem így ide vezet. Vagy a többit, ha végig gondoljuk, az összes törvényt így. Tehát Isten megóvni akar, védeni akar. És nem eltiltani olyantól, ami esetleg talán jó lehetne nekünk. Ha mindjárt Isten törvényét vennénk alapul, ha a mi életünknek a vezetése, vagy a elveit Isten törvényének vetnénk alul, akkor tudjátok, hogy mi lenne? Létre jönne az a igazi egység és az igazi béke, amire olyan sokszor vágyunk. Ez csak Isten igéjén alapulhat. Csak az ő szabán alapulhat. Minden más nem jut, minden más alapon induló törekvés még sosem vezetett el ide, hogy igazi békességet, megnyugvást és egységet, örömet hozzon. Tehát így élhetünk. Isten közel van hozzánk, bármely pillanatban hozzája fordulhatunk, ugye ez volt az első ige, amit olvastunk. Kezünkben van a törvénykönyv, a Szentírás, ahol nem a sorok között kell olvasni, hanem az ő igazságát tartalmazza. Itt vagyunk mi, az ő népbe, akik talán úgy érezzük, hogy kevesek vagyunk, de ennek az Istennek, ennek a hatalmas Istennek vagyunk a népe. És ha ez igaz, amiről eddig beszéltünk, és ez mind így van, akkor miért van az, amit a következő vers ír, amit a következő versben olvashatunk, ez a 9. vers, tehát a 5. könyv 4. fejezet 9. verse. Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet. Mire kell vigyáznunk? És mit kell őriznünk?
A kísértőnek.
úgy folytatja itt az ige, hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid. Tehát csak vigyázz magadra, és őrizd a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzék azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal, és fiaidnak fiaival. Hát azt mondja az ige, arra hívja fel Isten a mi figyelmünket, hogy vigyázzunk arra, hogy ha ez így van, akkor ezt ne felejtsük el. Hát a probléma az, amikor életünkben vannak gondok, hogy elfelejtjük azt, hogy hova kell mennünk tanácsokként. Hogyha kétségbe esünk, elfelejtjük azt sokszor, hogy honnan kapnánk vigaszt, honnan ki tudna bennünket megsegíteni. Ha gondjaink vannak, nem elfelejtjük azt, hogy hova kell mennünk tanácsért. Ki az, aki bennünket el tudna vezetni, tanácsolni tudna a jó úton. Tehát őrizd jól a lelkedet, vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél, ez az egyik, és azt mondja még itt az ég, hogy el ne távozzanak a te szívedtől. Mindazok a gondolatok, mindazok a dolgok, amelyek Istenhez kötnek. Azt mondja, hogy amelyeket láttak a te szemeid teljes életedben. És ha most lenne rá egy fél napunk, vagy rá egy hetünk, és jó Isten adna nekünk egy olyan memóriát, amit majd lesz a mennyben, és összeírnánk, hogy a mi születésünktől fogva Isten mennyi mindent tett értünk. És ha lenne egy vonal a közepén, a lap közepén, ezekre emlékszem, ezekre nem. Melyik lenne a több? Sokszor az a problémánk, hogy Isten bennünket megsegít, vezet, megállt, és aztán elfelejtjük. És aztán már nincs meg az a bizalom, mert tehát ezért van az, hogy a szombatiskola elején beszélünk a tapasztalatainkról. Mert ha megosztom másoknak, és elmondom, jobban megmarad, jobban belém rögzül. De hány, ezernyi dolog van, ami mellett elmegyünk, és észre sem veszük, hogy Istentől kaptuk, hogy Isten valamit tett értünk. Hogy szülőket adott nékünk. Hogy mi történt velem gyerekkoromban, fiatalkoromban, hogyan őrizett meg. Hogy testvéreim vannak a gyülekezetben, akiknek mit köszönhetek. Hogy Isten adott egy hozzám élő házastársat. Hogy vannak gyermekeim, unokáim. Hogy van munkahelyem, ahol dolgozhatok, és lehetne sorolni, hogy mi mindenért mondhatunk hálát az Istennek, és mennyi minden történt velünk, és a probléma ott van, azt mondja az ő, hogy el ne felejtkezzél ezekről. És ne távozzanak el, ami szívünkből az, amit Istentől tanultunk, és ami, hogy Isten vezetett. És ott a tanács, a szombatiskolában erről már beszéltünk, hogy ismertesd meg azokat a te fiaiddal és a fiadnak fiaival. Ez a zsidóknál, ugye tudjuk a Szentírásból is, meg tudjuk az ő életüket is, ugye a gyermekeiknek, ez volt a szülőknek a feladata, a gyermekeiknek elmondják azokat a történeteket, hogy az Úr hogyan segítette meg az ő népét. Ez egy fontos dolog volt, és ez hozzájárult ahhoz, hogy ne felejtsék el, hanem ez egy élő része legyen, hogy tudják, hogy mi miért van, és mi miért történt, és Isten mi mindent tett ő értük. Az egész népért, és az ő családjukért is. Az el nem felejtkezés és a megismerés, ugye az ugyanaz a dolog. Közben nézem, hogy most már lassan letelik az ötletes, úgyhogy szeretnék egy lépéssel tovább menni. Tehát ha van ilyen alkalma egy családnak, ahol ezeket végig gondoljuk, végig beszéljük, az erősíti a családnak az egységét, a családnak a boldogságát, a bizalmat, hogy ha az Úrhoz fordulunk, akkor ő megsegít. De vannak a világban, az országban vannak nevelési tanácsadók, vannak házassági tanácsadók. De hol találjuk meg a legbiztosabb forrást? A neveléshez, a házassághoz, mindazokhoz, amiket az ördög igyekszik megrontani. Ha Jézus a mi családunknak a tagja, akkor ott van a legbiztosabb forrás, az, ami megsegít bennünket. Mind abban, hogy a mi gyermekeinket hogyan neveljük, és hogy a mi kapcsolatunk, a házastársi kapcsolatunk is milyen legyen. Akkor röviden két gondolatot még hagyd mondjak. Az első, amit Ábrahámról olvashatunk a Bibliában. Azt mondja a Szentírás, mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének utána, hogy őrizzék meg az Úrnak útját, igazságot és törvény tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahám, amit szól. Hogyan tette ezt Ábrahám? Virgácsa elverte a gyerekeket is. Ja. A példamutatása. Ahogyan ő Istenhez fordult, ahogyan ő Istenre támaszkodott, ahogyan ő Isten rosszul, hogy becsülte, de inkább tisztelte, ahogyan Istennel élt. Ez egy olyan példa volt azoknak, akik vele együtt éltek, hogy ezek örökre megmaradtak. Ábrahám az odament valaki, akkor nem mondta azt, hogy ne haragudj, de sok a dolgom, majd gyere vissza egy hét múlva. Ábrahám az odament a gyermek, elmondta azt, hogy figyelj, egy jó foci meccson a tévébe, majd ha vége lesz, akkor majd beszéljem, aztán megbeszéljük. De talán a legrosszabb az, amikor ne haragudj, hogy most éppen van egy kis misszió munkám, de majd, ha majd ezeket megcsinálom, akkor majd utána beszélgetünk. Tehát Ábrahám mindig, ahogy az Úrtól tanulta, mindig kész volt meghallgatni, mindig kész volt segíteni, és nem a saját kényelmét kereste, hanem fáradtságot nem is verte. Nem is verve tette ezeket. És még egy igét szeretnék az utolsó gondolatok előtt, és azt még egy elmájt idézettel bezárom. A Mózes 5. könyv a 6. fejezetnek a 6. versétől. Ez és ezen igék, amelyet a mai napon parancsoltam még te. Nézzük meg, hogy hol. Megvan, tehát 5. könyv, 6. fejezet, 6. versétől. Legyenek a te szívedben. Következő, gyakoroljad ezekben a te fiaidat. Tehát legyenek a te szívedben, legyen ez egy valóság, utána szólj ezekről, amikor a házadban ülsz, úton jársz, amikor lefekszel, amikor felkelsz. Tehát, hogy ez oszd meg másokkal, beszélj róla, tehát legyen a te szívedben, legyenek ebből a tetteid innen induljanak, ezeket oszd meg másokkal, aztán van az, hogy közd ezeket a kezedre jegyül, nyomlókötőre, ami azt mit jelent? Legyen mindig szem előtt, nem? Na, ki is mondta egyszer, hogy meglátogatott egy testvért, és beszélgettek Ellen White-ról, és mondta, hogy jó, hát nekem nézd meg, forcban ennyi Ellen White-ként van. Hát aztán volt rajta egy cellofán, hogy ne porosodjon. Hogy ne így legyen, hanem az legyen élő, és legyen mindig az, azért kezdett a kezedre jegyül a homlokodon, hogy ezen gondolkodjál, így jé, ezt tegyed, ugye a kezeink ezt jelképezik, hogy mit teszünk, és hogy írd fel azokat a házadnak a ajtófeléletek kapuidra. És akkor úgy fejeződik be a 10. versben, vigyázz magad, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földéről, a szolgaság házából. Féljed azokat, a te Istenedet ülni ki szolgálj, és az ő nevére esküdjél. Ugye ez a gondolat mehetnek a vége. Tehát gyakoroljuk azt, legyek én is ilyen, és ez nagyon fontos, hogy ez a szívemben legyen, a tetteimnek ez legyen az alapja. Ezekről beszéljek, és ezekről állandóan emlékezzek. Még egy gondolat a bizonságtételek 6. kötetéből. A szülők mindig példát mutatnak a gyerekeiknek. Mondhatom azt, hogy a gyülekezet vezetői mindig példát mutatnak a gyülekezet tagjainak. Vagy mindig példát pedagógus a tanítani azoknak, akikkel foglalkozik az osztályban a gyerekeknek, és ezt lehetne kiterjeszteni hosszabb, vagy több dologra is. Vagy az engedelmesség példáját, vagy az engedetlenségét. Legtöbb esetben példájuk, tanításuk dönti el házuk népének örök sorsát. A gyerekek, amikor felnőnek, azzá lesznek, amivé a szülők tették őket. Nem tudom, ott kint sokat beszéltünk a példaadásról, itt a szombatiskolai tanulmánynak, hogy a példaadás. És Isten milyen példát adott nekünk? Jézus Krisztust adta azért, hogy a mi üdvösségünket biztosítsa. Annyira szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát amikor mi élünk, amit teszünk, amiről itt beszéltünk, ez példaadás. Példaadás a gyülekezet tagjainak, példaadás a családban, példaadás a rokonainknak, példaadás a világi rokonainknak, a szomszédainknak, a munkatársainknak. Ahogy élünk, azzal fogunk prédikálni, és azzal fogunk bizonyságot tenni. Én tudom, hogy az én szüleim nagyon sokszor imádkoztak értem könnyek között. Nem voltam egy olyan nagyon rossz, vagy nagyon sok kiágást elkövető fiatalember. De voltam katona, egyedül voltam középiskolába, elkerültem egyetemre, sokszor nem voltunk együtt, de emlékszem, hogy nagyon sokszor, főleg édesanyám imádkozott, értem. És azt is tudom, ezen is gondolkoztam már sokat, hogy miért maradtam én adventista. Mikor a kortársaim közül nagyon sokan elmorzsoltak és kimaradtak. És mindig az jut eszembe, vagy a szüleim példaadása az. Te is tudod, a mi korosztályomból milyen sokan nem tagjai már, hogy nem követik az én. Hogy a példaadás, amit láttam. Tehát legyünk ilyenek. Van egy urunk, aki mindig meghallgat, van egy törvény, amit nekünk adott, mindig segít, ismerjük meg azt, hogy ő mit akar, mit szeretne velünk, és éljünk így. És ha így élünk, és ez bennünk van, és látszik rajtunk, akkor ez a mi ige hirdetésünk. Legyen egy ilyen életünk. Ne felejtsétek el azt a Mózes ígét. Melyik nagy nemzet az, amelynek ilyen ura lenne, ilyen Istene lenne? De hozzáfordulhatunk bármikor, és ezt tegyük meg mindig, amikor bármi történik velünk. És ha az ő vezetése alatt élünk, ha ebben a földben nem is leszünk boldogok, ha ezen a földön nem is leszünk boldogok, de mindjárt éneklünk valamit, hogy hol leszünk boldogok. És adja az Úr, hogy ez minél előbb meglegyen. Amen.